Szeretettel üdvözlöm a rádiódidaktában Kirs Attillát, a Bolya és Öregdiákok baráti körének elnökét, Isten hozott.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
A mai beszélgetésünknek az apropója az az, hogy felfigyeltem arra, hogy hamarosan egy érdekes könyv jelenik meg, a címe Gyémánt csiszolók, és Kirs Márta és Kirs Lajos tanárnak az emlékére készült ez a könyv, tulajdonképpen emlékkönyv. Erről fogunk ma beszélgetni, de nem csak erről, hanem arról is, hogy mi mindennel foglalkozik a Bolya és Öregdiákok baráti köre. Honnan is jött ennek a könyvnek az ötlete?
Hát ennek a könyvnek az ötlete így az elmúlt években egyre jobban körvonalazódott bennem. Nagyon érdekes, mert szüleim elmenetele után a földi létből nagyon sok volt tanítványom, volt lehetőségem találkozni, beszélgetni, és nagyon érdekes emlékeket osztottak meg velem. Talán ez is volt egy olyan hajtóerő, ami szépen bennem munkálkodott, és úgy gondoltam, hogy az a korosztály, azok az évjáratok, ahol kedves szüleim tanítottak, és ilyen szép emlékekkel boldogítanak engem 5-8, akár 10 év távlatában, hát ezt nem kellene veszni hagyni, és a utókor számára is talán jó lenne, hogyha egy könyv formájába át tudnánk adni, és nem beszélve arról, hogy mindazoknak a diákoknak, akiket tanítottak, egy nagyon emlékidéző kiadvány lehetősége lenne. És akkor pontosan most az év végén lesz az a 10 éves évforduló, mert édesapám 2010-ben ment erre földi létbe, édesanyám 2011-ben, és így a 10 éves elmenetelő évfordulójára gondoltam, hogy ez a könyvnek a megjelenése nagyon jól jönne, és ezáltal az ő emlékük tovább élhetne, és így indult el a gondolat, amivel az idén, az év elejétől kezdtem foglalkozni.
Nagyon szép, hogy azt mondod, hogy igazából úgy kezdődött, hogy jöttek az emlékek, és ezt én tanúsíthatom, mert valahányszor akár a rádiódidaktában, vagy valamilyen más környezetben szóba került a nevük, akkor mindig felbukkant egy-egy olyan meghatározó emlék, egy sorsfordító beavatkozás egy diáknak az életébe, és úgy tudom, hogy édesanyád nyugdíjas kora után is rendkívül aktív volt, tehát továbbra is foglalkozott tehetséges diákokkal. Most Marosvásárhelyen őket ugye mindenki ismeri, de azért, mivel a Marosvásárhelyi Rádió egy kicsit tágabb közönséghez szól, és azt gondolom, hogy az ő pedagógiai pályájuk tényleg példamutató. Beszéljünk egy kicsit erről. Hány évig tanított édesanyád a Bolyaiban?
Édesanyám közel 30 évet tanított a Bolyaiba, tehát 1987-ben ment nyugdíjba, és a 60-as évek előtt, mielőtt én megszülettem volna, már a Bolyaiba tanított. A 30 évet, hogyha csak úgy felosztanánk évi, akár most mondom 10 osztályal, mert jóval többet tanított ő szerintem, akkor is egy hatalmas keretszám jön ki, hogy hány diáknak volt meghatározó tanára édesanyám, mint matek tanárnő.
Igen, kimondtuk a bűvös szót, hogy matematikát tanított. Ez általában nem egy kedvenc tantárgya a diákoknak. Ő azonban mégis maradandó nyomokat hagyott az emberek életében, elindított sikeres életpályákat, felszabadított embereket, ezt tanúsíthatom, olyanokat is, akik aztán nem feltétlenül matematikával foglalkoztak. Milyen volt ezt neked megélni? Mi a te viszonyod a matematikával?
Hát nekem az a különleges eset adódott az életben, hogy nekem a matematika tanárnőm 4 éven keresztül az iskolába édesanyám volt, és ez egy nagyon érdekes történet volt, mert nagyon-nagyon érdekesnek találták osztálytársaim, korosztályom, alattam, felettem tanuló diákok, és mindig kérdezték, hogy ez hogy működik. Hát mondom, nagyon egyszerű. Én, mikor eljöttem az iskolába, nekem is édesanyám matek tanárnő, és otthon természetesen édesanyám. És akkor a kettőt szét kellett választani, és ez azt jelentette, hogyha éppenséggel én nem készültem, nem tanultam, pont úgy bekaptam a 4-est, nagyon sok diáktársamnak élvezetére, és ha tanultam, én is megkaptam a jobb jegyeket, és ez teljesen természetes számba ment nekem, tehát sosem néztem édesanyámra az osztályba, úgyhogy most édesanyám, most nekem ez most mennyire pozitív többletet fog jelenteni, hanem egy szigorú tudást igénylő tanárnőre, és én is alkalmazkodtam a követelményre.
Édesapád pedig magyar irodalmat tanított, ugye? Ő hány évig volt a Bolyaiban?
Hát édesapám tulajdonképpen nyelvész, és pedagógiai főiskolán tanított a 70-es évek elejéig, amíg a pedagógiai főiskola a magyar tanárképző kara létezett, élt és nem zárta be a rendszert, és utána került át a Bolyaiba, tehát ő, mint magyar tanár került át a Bolyaiba. Közel, most mondom így, 18 évet tanított a Bolyaiba, 1988-ban ment nyugdíjba.
Annak a korszaknak, legalábbis amikor én ott diák voltam a 80-as években, abban az időben ez a tanulás és a tanárnak a tekintélye talán egy kicsit más volt, mint ma. Érzékelték a szüleid ezt az elmozdulást a társadalomban?
Édesanyám, mint jeleztem, 1987-ben ment nyugdíjba, édesapám 1988-ban, és ezt azért tudom annyira pontosan és magam előtt látom a történeteket, mert én 1989-90-es tanévet mi mérnök tanár tanítottam a Bolyaiba egy éven keresztül, és volt olyan ballagási kártya, amelyen mindhárman rajta voltunk, mert édesanyám is tanította az adott osztályt, apukám is, és én is, és ez nekem egy nagyon nagy büszkeséget jelentett. És egyébként a kérdésre, hogy válaszoljak, hogy 87-ben, tehát édesanyámnak eljött a nyugdíjazási ideje. Ő azt mondta, hogy ő, amikor itt a nyugdíjazási lehetőség, ő a családdal is szeretne lenni, nem szeretne tovább tanítani az iskolába, ő letette az asztalra azt, amit ő, mint tanár az iskolába úgy érzi, hogy neki meg kellett tennie, és akkor jöjjenek a fiatalok, jöjjenek azok, akiknek az életpályája most kezdődik, természetesen iskola közelben maradt, természetesen mindenkinek segített mindenbe, akár voltak kérdések hozzá, akár diákoknak, akár tanártársaknak, fiatal tanártársaknak, tehát mindenkivel nagyon jó kapcsolatban, emelt fővel távozott, és szerintem ez egy nagyon pozitív hozzáállás volt, mert mindennek egyszer vége van, és akkor, hogyha erőlteti az ember, akkor nem biztos, hogy jót cselekszik, mert azért a határok végesek, az élet véges, és azért a család és az egyéb foglalatosságoknak is teret és helyet kell adni.
De úgy tudom, hogy azért ő nem szakította meg a tanítással magával a kapcsolatát, tehát vállalt magántanítványokat, vagy segített diákoknak.
Hát, természetesen nem szakította meg, és élete utolsó pillanatáig is az erőt neki a tanítást adta, és azok a kedves tanítványok, akiket tanított, és gyerekeik lettek, és nagyok lettek, és szerették volna kikérni édesanyám véleményét, és tanítatni szerették volna édesanyám, mert természetesen pozitívan reagált, mindenkit nagyon nagy szeretettel vendégül látott, tanította, sok-sok boldog pillanatot idézett föl a szülőknek azáltal, hogy tanította, és a diákok is már eleve azok, akik édesanyámhoz jártak matekórára, már egy büszkeségnek és egy tulajdonképpen egy maximális odafigyelésnek, és nagyon akartak tanulni. Tehát nagyon könnyű volt olyan szinten tanulni nekik, mert ott voltak a szülők, ott volt édesanyám, akkor már ez úgy görgette az egészet előre.
Érdekes volt ez, amit mondtál, a három név ugyanazon a kicsengetési kártyán. Azt hiszem, hogy ma gyakrabban előfordul, hogy óvják a szülők a gyerekeiket a pedagógusi pályától, egyáltalán nem könnyű. Te hogy voltál ezzel? Hogy érezted? Mit gondoltak a szüleid a pedagógusi életsorsról?
Itt a családban nekünk, hát a drága nagymamám is pedagógus volt, tehát a családban ez egy hagyomány volt. A tanításra mindenki úgy nézett, mint egy hivatásra, minden meg kell tenni a fiataloknak a megfelelő szintű tudásátadáshoz, az iskola egy szentély volt, tehát egy nagyon-nagyon pedagógus, centrikus környezetben nőttem fel. Teljesen természetes volt az, hogy igen, hát az iskolába a legnagyobb teljesítményt ott kell nyújtani, és mindent, ami akár a tanulás, akár a tanítás kér, oda kell tenni. Tehát én ilyen környezetben nőttem föl, hogy nekem teljesen természetes volt az, hogy nagyon szerettem iskolába járni, nagyon szerettem a mai napig is bemenni az iskolába, akár kosárlabdázni, és mindig eszembe jutnak az iskolai emlékek, és feltöltődök ettől, és erősebbnek érzem magam, úgyhogy ilyen környezetben cseperedtem és nőttem felé.
Térjünk vissza egy kicsit a könyvhöz. Ugye az a címe, hogy Gyémánt csiszolók. Mit jelent ez a cím számodra?
Ez a cím, ez egy ilyen nagyon érdekes gondolati kapcsolódás ahhoz, hogy a gyémánt, tehát a diákok tulajdonképpen gyémánttá tudnak válni, hogyha megfelelő szinten tudják őket csiszolni. És ez adta a könyvnek ezt a címet, és a kedves szüleim a diákok csiszolásával foglalkoztak.
Kik voltak azok, akik visszaemlékeztek rájuk, és hogy alakult ki ez a kör, a visszaemlékezőknek a köre, illetve ki segített neked ennek a könyvnek a létrehozásában?
A könyvről azt szeretném elmondani, hogy 4 fejezetre osztanám, és az egyikben, az elsőben a családtagok emlékezései kaptak helyet. A másodikba a tanár kollégák idézték fel emlékeiket. Harmadik csoportba a barátok, rokonok méltatásai kerültek be, és a negyedik kategória, a legnagyobb természetesen, a volt diákok visszaemlékezései, és itt azt tudom elmondani, hogy a visszaemlékezések 1965-66-os végzettektől kezdődik, és tart az 1985-86-os végzettekig különböző diákoknak a visszaemlékezései. Ez egy nem teljes emlékkönyv, mert, mint jeleztem, azáltal, hogy rengeteg osztályban tanítottak, és nagyon sok diáknak nagyon szép emlékei vannak, képtelenség volt számomra mindenkit elérni. Ez egy nyomozás volt, hogy tudnám valamilyen szinten, korosztályos szinten úgy átfogni az életpályájukat, hogy belepillanthassunk abba, hogy tulajdonképpen ők hogyan is álltak a tanításhoz, és a diákok hogyan is emlékeznek rájuk.
Azt hiszem, hogy ez a könyv nem feltétlenül csak ennek a két kivételes pedagógusnak az életpályája miatt fontos, hanem egy tulajdonképpen egy kultúrtörténeti dokumentum a tanárnak a sorsáról ezekben az időkben. Mi tartozik még hozzá? A 4 fejezeten kívül van például fotó vagy illusztráció része?
A 4 fejezeten kívül van egy nekrológ része, van egy függelék része, és van egy képgaléria. De itt szeretném megjegyezni azt, hogy a visszaemlékezések sorába beépítettem több mint 40 fényképet, akár iskolai, akár adott esetben családi, de nagy része, nagyon nagy része iskolai képek, tanulókkal, iskolai tevékenységekkel összefüggő képek, és a képgalériába ott 38 kép van érettségi találkozókról és különböző eseményekről, ahol ők jelen voltak, vagy közösen, vagy külön-külön. És a képgaléria mellett van a függelék, ahol próbáltam egy kicsit bepillantást adni a kedves olvasónak édesapám tudományos munkásságáról, mert nagyon sok volt neki. Itt zárójelbe jelzem meg, hogy az 1970-es árvíz egy nagyon nagy adattárat vitt el sajnos, amiből már nem sikerült neki mindazt, amit elképzelt megvalósítani, és édesanyámnak is mindaz, ami az ő méltatását jelentette az idők során, benne van a függelékben, és talán még azt is elmerem mondani, hogy akár még korabeli feladatlapokat is tettünk be, vagy füzetből egy-egy oldalt, hogy is nézett ki anno egy matematika füzet édesanyámnak.
Ez nagyon szép és gazdag anyagnak tűnik. Ugye már az elején szó volt arról, hogy az öreg diákok baráti körének az elnökeként is tevékenykedsz. Lehetséges, hogy ez egy sorozatnak egy darabja?
Megmondom őszintén, hogy ez a könyv tulajdonképpen elindított egy folyamatot bennem. Nem tudom, hogy az elkövetkezendőkben ennek az emlékkönyvnek lesz-e folytatása, vagy nem, de mindenképpen nagyon szeretném azt, hogy mindazok, akik nem kaptak lehetőséget, és nagyon szeretnének, eljuttassák hozzám azokat az anyagokat, amelyeket ők szeretnének egy ilyen emlékkönyvbe, szüleimre visszatekintve behelyezni, és akkor meglátom annak a módozatát, hogy ezt majd adott esetben 5 éven belül hogy lehet tovább folytatni, és visszatérve a kérdésedre, a baráti kör életében viszont én az elmúlt 20 évet, mint elnök kipipálhatom, és ez azt jelenti, hogy próbálok még egy olyan tervvel is megbirkózni, hogy a baráti körünk elmúlt 20 évét visszatekintve egy kis kiadványt is megvalósítsunk.
Én ugyanakkor arra is gondoltam, hogy esetleg más jelentős tanáregyéniségeknek hasonló típusú kiadványt lehetne szerkeszteni a munkásságáról, az életéről.
Ez természetesen, hogy így van. Én azt tudom viszont, hogy ehhez kell egy olyan mozgatórugó, egy olyan menedzsment a mai technika vívmányában, hogy így fejezem ki, akik tulajdonképpen csak ezzel foglalkozik, mert hozzátenném azt, hogy ez egy nagyon kemény munka volt, mert először is a felkéréseket elindítani, utána az emlékeztetőket, nem ment gördülékenyen, mert mindenki rohan, olyan életet élünk, amelyetben nehéz leülni, megnyugodni, visszaemlékezni, tehát egy nagyon-nagyon hosszadalmas folyamatot jelent, és kérdésed volt nemrég még az elején, hogy igen, nekem nagyon nagy segítségeim voltak, pontosan a baráti köri vezetőségi tanács tag volt a segítségem, aki mint korrektor, mint könyvkiadásban jártas irodalmár segítette a munkámat, a bejött írásokat megfelelő magas szinten próbálta úgy formába önteni, hogy egy ilyen emlékkönyvben kell lennie. Nagyon jó szerkesztőnk volt, nagyon jó kiadó volt, tehát nagyon hálás vagyok mindnyájuknak. Tehát ez a kedves hölgy, ez Buksaiba Mária tanárnő volt, a korrektúrát, aki elvégezte, a szerkesztő az Dónát György volt, és a kiadással Zucker Ervin, a Juventus kiadó foglalkozik, és itt tenném hozzá, megint volt egy ilyen kérdés, hogy vajon mikor lesz ebből hamarosan megjelenő könyvből kézzelfogható könyv. Hát ma egyeztettem ezügyben Ervinnel, és azt mondta, hogy a Mikulás el fogja hozni a könyvet.
És hol lehet majd megtalálni, hol lehet majd beszerezni? Ez szerintem akár egy találkozó alkalmára, vagy a régi bolyaisok számára, mindenkinek, aki ismerte Kirs Mártát és Kirs Lajost, azt hiszem, hogy érdekes lehet, de annak is, aki a bolyai története iránt érdeklődik, honnan lehet majd ezt a könyvet beszerezni?
A jelenlegi helyzet szerint, amikor ilyen vírusos periódusban élünk, könyvbemutatót online lehet csak szervezni. Én nem szeretnék online könyvbemutatót szervezni, hanem megvárom, amíg olyan hangulat lesz, olyan helyzet lesz, hogy lehet szemtől szembe beszélgetni mindazokat, akiket érdekel egy ilyen emlékkönyv. Tehát megvárjuk a könyvbemutatónak a lehetőségét, hogy a vírushelyzet mikor fogja megengedni, tehát ez már jövőben gondolkodunk egyértelműen. Szeretnénk több könyvbemutatót tartani, nem csak Marosvásárhelyen, hanem Erdélyben és Magyarországon is. Egyelőre a forgalmazás, tehát maga a rendelési lehetőség az egyedül nálam van, és ezt úgy, ahogy én a Facebookon is már elindítottam a hírét, én szeretnék ezzel olyan szinten foglalkozni, hogy mindenki meghapassa azt az emlékkönyvet, sehol ne kerüljön adott esetben háttérbe, aztán, hogy üzleti forgalmadásba, hogy hol fog megtalálható lenni, ez még a jövő titka, ezzel még kell dolgozni.
Mit tervez a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben a Bolya és Öreg Diákok baráti köre, illetve van-e új korosztály, akinek ezt a munkát majd át lehet adni, aki folytatni fogja, vannak-e érdeklődő fiatal öreg diákok?
Baráti körülnek a idei esztendő akárcsak más egyesületeknek, rendezvényszervezőknek, hát egy sovány esztendő volt. de mi nem adjuk fel a reményt, és bízunk benne a jövőben, be tudjuk pótolni az idei évnek a meg nem tartott rendezvény sorozatait. Közel jövőben mindenképpen a Olya János december 15-i születésnapján a református temetőben koszorút fogunk elhelyezni a Bolyai sírjánál. Most jelen pillanatban azon munkálkodunk, hogy a sírokat letakaríthassuk, a sírokon található virágokat, zöldövezetet felújítsuk december 15-éig, tehát egy ünnepélyesebb hangulat legyen majd a Bolya János születésnapján a református temetőbe. Szeretnénk természetesen a év végén valamilyen formában azt a általunk már nagyon régóta elkezdett diákoknak a osztályközösségi ballagó diákok, akik a jövőre fognak ballagni, az osztályközösség által kijelölt diákjait díjazni szeretnénk idén decemberben. Meglátjuk, hogy ez most hogy fog megvalósulni, de hát az iskola vezetőivel ki fogjuk gondolni, és hogyha nem lehet ünnepséget szervezni, akkor mindenképpen egy olyan formát fogunk találni, hogy minden diák, aki valamit letett az asztalra, és jövőre ballag, és az osztály kijelölte, kapjon a baráti körtől egy olyan jelzést, hogy igen, ő is, hogyha elmegy az iskolából, ne felejtse azt el, hogy honnan ment, és a baráti körünk mindig tárgyalókkal várja a közösségi szervező munkába minálunk.
Apropó közösségi szervezői munka, csatlakoztak, amint kérdeztem, a fiatalabb generációból újabb öreg diákok ehhez a munkához?
Igen, nagyon érdekes, mert van nekünk egy stabil magunk, akikre mindig tudunk számítani. Persze most a találkozók, ezek az idei találkozók nem voltak olyan sikeresek, mert jóformán alig találkoztunk, és nagyon sok idős kollégánk van, vezetőségi tanástag van, akit nem akarunk kitenni semmiféle közösségi találkozónak. Úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre minden helyre kerül. Azok a fiatalok, akik az eddigi idők során, az elmúlt 20 évben bármilyen tevékenységben benne voltak, ahányszor csak találkozunk, mindig fülig mosolyogva üdvözölnek, és azt mondják, hogy nagyon meghatározó volt a velünk való munka, lehetőségeik szerint most is bármiben segítenek, hogyha hozzájuk fordulunk.
Zárásképpen, és a mindenféle kényszer nélkül, ha esetleg van egy olyan gondolat, vagy kettő, amit megosztanál ilyen kis szemelvényként a rádióhallgatókkal, ezek közül a visszaemlékezések közül, azt szívesen vennénk.
Igen, ez nagyon nehéz, megmondom, azért is nagyon nehéz, mert mindegyik írásnak a visszaemlékezésben van egy kisugárzása, de talán próbálnék egy nagyon rövid, kis, frappáns visszaemlékezést idézni, amit a jelenleg 90 éves, jó egészségben levő Zoltán Ildikó nyugdíjas tanárnő írt. Így mondanám belőle, hogyha idézhettek ebből két gondolatot, édesanyámra reflektálva azt írja Ildikó néni, hogy téged az örök mosoly, nagyon hiányolnak ebből az ordarcú világból. Te voltál a számokat fejekbe elrendező mosoly varázsló. És édesapámról, amit ír Ildikó néni a következő mondatban, melletted a szelíd szigorú Lali, szilárd támaszod, így őriz emlékezetünk az örök karácsonyban. Írta ez 2019 karácsonyhoz.
Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek az emlékkönyvnek ez egy másik érdeme, hogy Zoltán Ildikó tanárnőt is meg lehetett szólaltatni. Nagyon gratulálok ehhez a kiadványhoz, és további jó munkát kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és találkozzunk minél többet, volt diákok, és mostani diákok, ezt kívánom mindjárt.